Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és amellyel üzen nekünk ezen a vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 18-tól a 22-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 9. rész 18-tól 22-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És lőn, ő magában imádkozik, vele valának a tanítványok, és megkérdi őket mondván, kinek mond engem a sokaság? Ők pedig felelvén mondának, Keresztelő Jánosnak, némelyek pedig Íjésnek, némelyek pedig, hogy a régi proféták közül támad fel valamelyik. És mondanékik, hát ti kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter mondta, az Isten ama Krisztusának. Ő pedig reájuk parancsolván meghagyja, hogy ezt senkinek el ne mondják. Ezt mondván, szükség az ember fiának sokat szenvedni és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, aki az Isten fia, Jézus Krisztus közelségébe kerül, azt is mondhatnám, hogy a tanítványa lesz, vagy éppen csak csetlik-botlik valahol ott a Jézus követő úton, előbb vagy utóbb óhatatlanul szembesülni fog ezzel a kérdéssel, amelyet Jézus feltesz a tanítványainak. És ti kinek mondotok engem? Ki vagyok én a ti számotokra? És miért teszi fel Jézus ezt a kérdést? Ezt a történetet három evangélista is leírja. Márk evangéliumában olvassuk azt, ami nincs benne itt a Lukács írása szerinti ige szakaszban, nevezetesen, hogy Jézus a tanítványaival Cézárea Filippi környékén jár, és ott teszi fel ezt a kérdést. Tudni kell, hogy Cézárea Filippi az akkori Izraelnek a legészakibb települése volt, amit Fülöp tetrarcha negyedes fejedelem épített, Tiberius császárnak, a Kaisareosnak, és innen jött a Cézárea név a tiszteletére, és ez az országnak az északi, legészakibb, így is mondhatnám, hogy határvárosa volt, és Jézus itt a határvárosban teszi fel ezt a kérdést. És óhatatlanul a tanítványokat szembesíti azzal, hogy itt vagyunk a határon, át lehetne menni a határon és elhagyni ezt a földet? Vajon ha visszatérünk ama nép közé, akit Izrael gyermekeinek hívnak, mi vár? Mit mondanak az emberek, hogy ki vagyok én? És halljuk a választ. Hát van, aki azt mondja, hogy Keresztelő János tért vissza, mások pedig, hogy valaki a nagy proféták közül Íjés, vagy valamelyik más proféta. Visszamenjen Jézus az övéihez? Vagy pedig menjen el és hirdesse a pogányok között a rábízott isteni üzenetet? És mikor hallja a tanítványok szájából, hogy mit gondolnak róla, mit mond, mit vall az ő népe, akkor teszi fel ezt a személyes kérdést, hogy ti, akik itt vagytok velem, az én tanítványaim, ti mit gondoltok? Ki vagyok én nektek? Ti mit mondotok róla? Jézus vallja azt, amit olvasunk is az evangéliumban, hogy én elsősorban Izrael házának elveszett juhahihoz küldettem. De vajon kell ennek a népnek az általa hozott megváltás? Hiszen ez a nép, amely közé őt elküldi az ő mennyei atya, hogy bizonyságot tegyen az Isten megváltó szeretetéről, és arról, hogy az Isten szava nem üres beszéd, hanem beteljesíti a proféták által mondottakat éppen abban a nemzedékben, amikor egyszülött fiát testbe öltöztetve elküldi közéjük. Nem ezt a fiút látták. Nem az Isten megváltóját, hanem valami régi csodának a visszatértét. Keresztelő Jánost, vagy valamelyiket a proféták közül. Igen, azt látták, aki eligazít egy jó szóval, vagy akire esetlegesen lehet számítani, hogyha az életnek valami hirtelen baja van, nincsen kenyér, akkor kenyeret ad, vakság van, megnyitja a szemeket, betegség van, meggyógyítja a betegségeket. Igen, valami van a Jézus jelenlétében, nem tagadják Izraelben sem. De csak annyi, hogy a régi proféták közül visszatért volna valaki. Testvéreim, igazából felteszi ez az ige a kérdést, hogy vajon a mai társadalomban mit jelent Jézus Krisztusnak a jelenléte a mai társadalom számára. Vigasztalás, reménységet, egy biztos pontot. Nem tudom, feltűnik-e nektek, testvéreim, hogy Istennek hála mostanában éppen nem volt ilyen nagyon, de azért a mögöttünk hagyott időben voltak olyanok, amikor terrorcselekmények voltak, és emberek haltak meg. És akkor tudjátok, a politikusok és érintettek hova mennek? A templomokba mennek. Ott a bajban hirtelen mindenki összerántja magát, és megy a templomba, és közösen imádkoznak. Mert akkor hova lehetne menni? A bajban. Mégiscsak kell egy olyan hely, ahol valami reménységet kapunk az emberi gonoszság ellenében, hogy van valami más. Menekülés, van vigasztalás ott a vigasztalhatatlanságnak tűnő pillanatban. Igen, ennek a világnak legalább ennyi kell Istenből és Jézusból. Hogyha baj van, legyen hová menni. De a legtöbbeknek ennél több nem. Egy-egy nagy prófétai jel. És a nagy kérdés, testvéreim, éppen az, amit Krisztus ugyanúgy ma az övéinek szegez. Hogy ő kicsoda ebben a mai világban az ő tanítványai számára. Ti kinek mondotok el? Abból a tapasztalatból, ami mögöttük van már, mint a tanítványok mögött, sejtető bizonyosság formálódik a Péter ajkán. Te vagy az Istennek Krisztusa. Te, akivel együtt megyünk, az Istennek a küldöttje vagy. Aki eljött a mennyből, és itt van velünk. Aki azért jött, hogy elhozza a mennyeknek igazságát, és az Isten országát megélhető valósággá tegye, már itt, ezen a földön. Igen, a Krisztus közössége, ez testvéreim, ez volt akkor a tanítványok idejében is, ez ma is. És nagyon érdekes, ahogy Lukács evangélista ezt a történetet egy sajátos feszültségben helyezi el, hiszen azt olvassuk, és csak itt Lukácsnál olvassuk, hogy Jézus imádkozott a maga csendességében, és ezt követően teszi fel a kérdést. Jézus imádsága vezeti be a tanítványi közösségbe azt a kérdést, amire aztán majd vallani kell. Tudjátok, Jézus előtte jár a tanítványoknak. És értük imádkozik. Nem csak a jó válaszok megszületéséért, hanem azért, hogy dadogva is az ember valamiképpen érezze azt, amiről lehet, hogy nincsen teljes bizonyossága, de mégis szeretné azt, hogy bizonyossága legyen. Valóban a mennyek országa, az Isten valósága itt van velünk a földön. Mert Jézus előtte jár mindazoknak, akik vallanak őróla, és vallani szeretnének őróla. Testvéreim, az Isten országának a valósága ebben a világban épp az ilyen vallomás. Nem olyan rég egy tudományos konferencián voltam, ahol jó magam is előadtam, és ugye, mint minden előadást, ilyen fórum beszélgetések, vagy kérdéseket lehet feltenni, és beszélgetések követik, és hát előkerült a sok kérdés között, többek között az is, hogy a ma tapasztalható egyik militáns vallás és annak a megnyilatkozása mennyire annak természetéből fakad. És akkor azt mondott az egyik előadó, hogy hát az nem erőszakos, hanem kizárólagos. Csak ennyit kell látni benne, és akkor jelentkeztem szólásra, és mondtam, hogy testvérek, a kereszténység is kizárólagos. Mert ha nem, akkor nem hiszünk, hogy egyedül csak Jézus Krisztusban van üdvössége. Márpedig egyedül csak Jézus Krisztusban van üdvössége. Ezt tanítja a Szentírás. Kizárólagos, de eszközeiben mégsem korbáccsal és erőszakkal jön, hanem a szívhoz szeretne szólni. Egyedül csak Jézus Krisztusban van az üdvösség. Majd énekelni fogjuk, amit oly jól ismertek testvéreim, Krisztuson kívüled nincs kihez járulna. Éj beteg voltomban, nincs kitől gyógyulna. Egyedül csak hozzád. Senki máshoz. Ebben a vallomásban Péter nem csak Krisztusról tesz bizonyságot, testvéreim, hanem a saját életének a bizonyosságát is elmondja, hogy amit választottak az ő életükben, amikor letették a halászhálót és odahagyták a hajóikat, és elindultak annak a valakinek a követésére, akinek egyetlen szava elég volt, hogy odahagyják a régi életüket. Szóval, testvéreim, amikor igent mondtak ennek a hívásnak, erre nézve nekik bizonyosságuk kell legyen, hogy ez az út az élet útja. Testvéreim, ez a keresztény életnek a bizonyossága. Ez az életnek a kiegyensúlyozottsága, hogy amikor Krisztusnál van, akkor jó helyen van az életem. És bármi történhet, fiatalságban és időskorban, betegség, egészség, sikerek, sikertelenségek, mélység és magasság, az életemet az Isten Krisztusa hordozza akkor is. És amikor Péter kimondja ezt a vallomást, hogy te vagy az Istennek Krisztusa, akkor testvéreim, valami olyant mond ki önmaga életéről és a tanítványságnak a lényegéről, ami egyedi, ami az ő számára és az ő számukra is erő, hogy ami másnak csak ünnepi pillanat, egy-egy Istennel való találkozás, vasárnapi élmény, vagy éppen sokaknak bolondság, Isten szavára hallgatni és aszerint élni, és ennek valóságát ráélni a mindennapokra. Az a Jézust követőknek naponta megtapasztalt gazdagság, erő, itt a földön, az isteni erőtérben való lét. Te vagy az Isten Krisztusa. És mi, akik veled megyünk, ugyanebben a megváltásban megyünk és vagyunk. Nem tudom, testvéreim, érzitek, hogy micsoda erő van ebben a vallomásban, amelyet Péter dadogva kimond, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Lukács még egy árnyalatot rátesz erre, amikor így fogalmazza meg, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Ugyanis az említett párhuzamos helyeken Te vagy a Krisztus. Így említik az evangélisták. De mit szeretne Lukács evangélista ezzel a szókapcsolattal, hogy te vagy az Isten Krisztusa? Mikor megírja az ő evangéliumát valamikor Krisztus után 70-ben, 80-ban, akkor testvéreim ő már a kortársak számára is vall. Azoknak a keresztényeknek szeretné elmondani, hogy kicsoda ez a megváltó, annak a világnak, amiben élnek. Hogy az Istennek Krisztusa az, aki eljött, akiben hiszünk és akire rátettük az életünket. Ez a kortársaknak szóló vallomás, hiszen sok messiás ígérkezett és jelentkezett abban az időben is. És sok megváltó jött úgy el, hogy hozza majd a megváltást és a boldogságot. A gondtalan időket, amikor körülvesznek olyan megváltók, akik ígérik az életnek a megváltását, a boldogságot, a gondtalanságot, a sikert, akkor szólal meg ez a vallomás. Te vagy az Istennek Krisztusa. Olyan időkben, amikor kínálják nekünk is sorozatban, szinte futószalagszerűen a boldogság és a megváltás lehetőségeit, már-már az örök élet elíziumát itt a Földön, akkor jó nekünk hallani ezt a vallomást. Nagyon furcsa, hogy Jézus rájuk parancsol, hogy ne mondják el ezt senkinek. Miért? Mert az a messiási út, amelyről így olvastunk a befejező versben, hogy szükség az ember fiának sokat szenvedni és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni és harmadnapon feltámadni. Szóval ez a messiási út, ez nem illik abba a messiás képbe, amely gondtalanságot és szenvedésmentességet ígér. Ez nem illik a szenvedésmentes élet mítoszába. Ma pedig ezt kínálják, testvérek. És ha valami rossz van, az apró kisíklása csupán az életnek. Vállalás és szenvedés nélkül akarják, hogy emberek üdvösségre jussanak. Krisztus nélkül. Az élet szép, happy, siker, pozitív. És nézzetek körül. Ez van körülöttünk. És nem is kell tenni érte nagyon, nem kell dolgozni, mert hogy idézek egy kortárs szlogent, mert nekem ez jár. Jézus Krisztus megváltói munkája éppen az, hogy Isten megmutatja az ő életében, vagy Krisztus által, hogy minden ajándék a mi életünkben. És amit kapunk, azt az ő szeretetéből és áldozatából adja nekünk érdemünk nélkül az Isten. És nem azért, mert jár, hanem azért, mert Krisztus végigment azon az úton, amelyen a mennyei atya elküldte. Igen, Isten Jézusban megmutatja, hogy minden ajándék az életünkben. És néha, vagy nagyon sokszor, szokatlan módon lesz valósággá, tapasztalattá. Hát ezért érdekes a kérdés. És válaszoljátok meg, a mai időkben, a 21. században, mit mondotok, kicsoda nektek Krisztus? És ha meg tudod mondani és vallod ebben a világban azt a szokatlanságot, hogy ő az Isten messiása, akkor ő benne üdvösség van a te számodra is. Amen.